Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a délutáni magazin a Civil Rádióban. A 117 perc, ahogy szoktuk mondani, nem csak háttérrádiózóknak. A következő két óra tartalmáról most nagyon más, ilyen szórakoztató, könnyű műfajú, izgalmas bevonást nem nagyon tudunk ebben a forróságban. Mi is nehezen tudunk eljutni a stúdióig, de azért igyekszünk helytállni. Szóval a következő két óráról szólnánk inkább, hogy mi minden várható. Az első téma egy ajánlója, mindjárt én is vagyok. 35 évvel ezelőtt volt a Budapesten a máltai szeretetszolgálat körüli templomban egy menekültábor Budapesten, az első menekültábor. A kelet-németországi menekültek tömegesen érkeztek ide, és azóta ez a 35 éve a befogadás napja, ez az augusztus 14-e. Erről beszélgetünk a szeretetszolgálat munkatársával, Romhányi Tamással.
Ezután egy továbbképzést fogunk ajánlani, helyreállító igazságszolgáltatás. Itt arról van szó, hogy a büntetés helyett, hogyha már valami esemény történt, akkor inkább a jóvátételi gyakorlatra, illetve közösségek építésére, fejlesztésére hogyan tudják helyezni a hangsúlyt azok, akik szeretnének megoldani valamilyen problémákat vagy sérelmeket. Nemzetközi szakemberekkel lesz egy ilyen képzés. Kovács Anna Mária az egyik szervező lesz majd a vendégünk a vonalban, akit arról kérdezünk, hogyan lehet csatlakozni ez a tréninghez, és kinek ajánljuk.
Két civil témájú dolog, az egyik az év fővárosi civil szervezete díj kiírásra került. Molnár Bence, a fővárosi önkormányzat aktuális munkatársa, akivel beszélgetni fogunk. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor civil szervezetek szoktak jelentkezni, és aztán az első 20-ból egy ilyen nagyobb, legalábbis a múlt évben így volt, az első 20-ból egy nagyobb ilyen bemutató keletkezik, szavazni lehet a közönségnek, szóval elég érdekesen próbálják bevonni az olvasókat, hallgatókat és a Facebookot használókat. Erről egy kicsit bővebben fogunk majd Molnár Bencétől hallani.
A közösségi munka egyik egysége a szomszédság, és talán valami hasonló dologról lesz szó, lakóközösségi napok keretén belül, amelyet augusztus 15-én rendeznek a 13. kerületben a Kubala László Parkban. Szalkai Lajos lesz majd a vendégünk a Kult 13-tól, akit arról kérdezünk, hogy mit érdemes tudni a 13. kerületi lakóközösségi napokról.
Gyerekekkel kapcsolatos fejlesztési programokról lesz két következő témánk. Kölked, ezt ha jól tudom, vagy Fejér megyében, vagy Baranya megyének az északi részén, szóval valahogy azon a fertájon van ez a kis falu, ahol hosszabb ideje, én legalább egy-másfél éve olvasok már rendszeres tudósításokat Kölkedről, az ottani gyerekekkel foglalkoznak. Katona Kriszta, aki egy fantasztikus közösségi szakember, ő találta meg ezeket a gyerekeket, és mindenféle közösségi dolgot találnak ki a településről, különböző tervezéseket, megpróbáltak párbeszédet kezdeményezni a helyi önkormányzat, felnőtt önkormányzattal. Minden esetre erről a program folyamatról fogunk Katona Krisztával beszélni. A másik, az egy Pest megyei településhez, Piliszhez kötődik. Ez nem a Pilisben van, hanem Pilis falu, ez, ha jól emlékszem, az Alföldön van, igen, de a Pest megyei része még. Itt a helyi romákkal foglalkoznak, főleg roma gyerekekkel. Van egy Bizsuház nevű közösségi intézmény, és ennek a munkának, ennek a folyamatnak a részleteiről fogjuk kérdezni majd Süli Nikolettet, aki ügyvéd és kívülről segíti ezt a folyamatot, hogy hogyan lehetne a romák és az önkormányzat között egy előrevezető vagy előremutató dialógust indítani. Ez tehát a másik ilyen egymás mellé kerülő közösségi témánk, és mind a kettő egy kicsit a gyerekekhez is kötődik.
Ezután a budapesti agglomerációban élők egyik kedvenc szolgáltatásáról beszélgetünk, vegyszermentes zöldségek házhoz szállítása az agglomerációban, amely leginkább a Covid járvány időszak alatt lett nagyon népszerű, de továbbra is nagyon szeretik tehát az agglomerációban élők, hogy miként lehet vegyszermentes zöldségekhez hozzájutni és házhoz szállítani. Matus Dórát fogjuk kérdezni, aki ennek a szervezetnek, illetve a házhoz szállítás operatív vezetője. Sportrovatunkban pedig Lengyel Ádámmal fogunk beszélgetni. Tájfutás 2024, idén felnőtt tájfutó Európa-bajnokságot rendeznek Magyarországon augusztus 15 és 20-a között. Mindezt kísérő rendezvények is keretezik. Lengyel Ádámmal, tehát az esemény főszervezőjével fogunk beszélgetni.
Ezek a beszélgetős témák, de mik lesznek a zenék? Erről már az itt ülő Petik Andrást kérdezem. Andris, miket válogattál már?
Igyekeztem ma is változatos programot összehozni. 5-4 arányban győztek a magyar zenék. A külföldi, főleg angolszász zenékben most inkább a keményebb, progresszívabb irányzatból vettem elő a nótát. Ilyen van a Sisters of Mercy, vagy Santana Yardbirds példaként, akik jönnek. Magyarok közül meg fog szólalni régi nótákkal a Bojtorján, aztán az After Crying, aki egy magyar együttes minden ellenkező híresztelés ellenére, és hát amit elhallgatott zenét eddig is, az is egy magyar zenész volt, mégpedig, ha jól tudom, nem tudtam a nevét, elfelejtettem, na mindegy. Hargitai Gábor, bocsánat, megvan.
Jó, tehát zenében, témákban nem lesz hiány a következő két órában, maradjanak velünk mindenképpen. A sportszerkesztő Tarcsi Géza és a előbb megszólaló hangmester Petik András nevében is köszöntjük Önöket, a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. 2-3 perc és indulunk.
Toporog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem, zenzötyögésben a kordély peremén, ücsörög a zsákmány, lessük te meg én. Mekkora métej, mekkora hatalom, annyira mar meg amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelé.
Négy, 115, 116.
117 perc.
Ma egy fontos évforduló, egy ünnepnap van a Máltai Szerezett Szolgálat kereteiben, de mielőtt Romhányi Andrást erről kérdezném, egy mai egészen friss máltai hírt, nem tudom, Tamás, te mennyire fogsz ebben otthonosan mozogni. A sziget lebontásáról van szó, a tavaly is tudósítottunk erről, hogy nagyon érdekes, hogy a máltaiak összegyűjtik azokat a sátrakat, amelyeket ott talán ott hagynak a használók, és utána valamilyen elosztással ez kedvezményezettekhez kerül. Szóval szervusz, Péterfi Ferenc vagyok, és akkor a vendégeknek, vagy a hallgatóknak mondom, Romhányi Tamás a vendégünk. Szia!
Igen, szia Feri, itt vagyok. Igen, ezt most délután összesítették a kollégáim, a maga a gyűjtés tegnap zajlott, de hát nem csak a Máltai Szeretett Szolgálat vesz részt benne, hanem több civil szervezet is megjelenik, de mi vagyunk a Sziget Fesztiválnak a fő partnerei ebben, ez 7. éve zajlik ez a gyűjtés. 120 önkéntes volt tegnap, de vannak, akik vidékről jönnek, és hát volt egy nagy teherautó, a Máltai Szeretett Szolgálata egy 7,5 tonnás nagyjármű, meg 8 ilyen dobozos furgon, ami végül is elszállította az itt hagyott.
Hú, hát ez nagyon sok.
Sátrakat, matracokat, kertingszékeket, polifómokat, hálózsákokat és egyéb felszereléseket, és akkor ez így, hát hogy pontosan ez milyen mennyiség, ezt ma sikerült megállapítani, úgyhogy ma szolgálhatunk.
Hát mindesetre valakik nagyon fognak örülni ezeknek, az egészen biztos.
Hát egy nagy része gyerektáborokba kerül, a hajléktalan ellátásban dolgozó kollégánk, a főszervezője az akciónak, a Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó intézményünknek a vezetője, Szentkereszti Tamás fogja össze ezt az akciót. Rajta keresztül a hajléktalan ellátó egységeink gazdagodnak így a használható felszerelésekkel még, de hát civil partnereinken keresztül újrahasznosításra is kerül nagyon sok. Hogy idén először a szakadt sátrakat is elvitték, hogy a korábbi években az volt mindig a szempont, hogy a jó állapotú
szinte akkor valaki lett, aki javítgatja, gondolom ezeket.
És aztán ott hagyott felszereléseket szedjük össze. És a nagy része most is ilyen, hogy tehát aki ugye nem viszi magával, hanem ezen az alkalmon használta, és utána ezeket valamiért ott hagyja, azok tényleg túlzásig mondhatjuk, hogy újszerű állapotú a legtöbb, vagy egy nagy része ennek a felszerelésnek, amit itt a kollégák összeszednek. Viszont voltak, gyűröttek, szakadtak, elhasználtak is. Korábban ezek lomtalanításba mentek, vagy hát szeméntként végezték, de most az anyagok, miután ezek is strapabíró jó anyagok, van egy szervezet, amelyik ezt viszont fölvágja, hasznosítja, és öftáskák, mellények, láthatósági mellények, vagy hát a mérettől meg az anyagától függően, de használati tárgyak.
Ezek nagyon jó hírek akkor, Tamás. És akkor jó hír az is, akkor ez egy korábbról eredő jó hír. 1989. augusztus 14-e egy nevezetes nap volt. Budapesten már gyülekeztek a Kelet-Németországból érkező családok. Valami, hogy híre ment, hogy talán itt el lehet lenni egy darabig, már nagyon a rendszerváltás, vagy a fal lebontása ott Berlinben is, vagy a határok megnyitása már fölmerült. Na hát ennek az eseménynek a napja lett, amit most itt örömmel ülünk. Egy kicsit erről kérném, hogyha beszélnél nekünk.
Igen, tehát ugye maga 35 éve annak, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat az Zugligeti templom kertben megnyitotta az első menekült táborát, és ezt a napot azóta a befogadás napjának nevezzük, és nem csak Magyarországon emlékezünk rá, hanem Németországban is. Ugye a 80-as években a Kelet-Németország és a Nyugat-Németország, tehát a Német Demokratikus Köz és a Német Szövetségi Köztársaság egymástól szétszakított, akár rokoni kapcsolatban álló családjai, jellemző Magyarországon találkoztak többnyire a Balatonon, de hát Budapesten is. 89-ben az NDK-ban az ellátási nehézségek is, és nagyon sok nehézség, ami a mindennapokat megkeserítette, már tömegek indultak el úgy Magyarországra, hogy nem szándékoztak visszatérni az egykori NDK-ba, hanem megpróbáltak valahogy Németország nyugati felébe eljutni, Magyarországon és Ausztrián keresztül, de az osztrák-magyar határt, ugye a keleti blokk, nyugati blokkot elválasztó vasfüggöny zárta, akkor talán már taposóaknák nem voltak, de a szöges gótkerítés és a fegyveres őrség még egészen biztosan megvolt, emlékeztet. Az én generáció még emlékszik rá, hogy a tévében mutatták, amikor az akkori külügyminiszter és az osztrák kollégája egy nagy ollóval átvágták jelképesen a vasfüggöny 89 őszén.
Én még ne feledj szavadat, én még találtam most a Facebook oldalra a mai délutáni magazint hirdetve egy olyan fotót, amint egy Trabantból kihajolva integet valaki, ahogy éppen távozik Magyarországról. Ez is egy szimbolikus és kultikus képelet ennek a folyamatnak.
Igen, igen, de ugye a határon ugye egyre többen szöktek át, a zöld határon egyre több ilyen illegális átjáró alakult ki, de hát azért ez egy kockázatos folyamat volt. És 89 nyarán rengeteg kelet-német család állomásozott Budapesten, a nyugat-német követséget be kellett zárni, mert ellehetetlenítették az ott várakozó emberek a működését, és hát 89. augusztus 13-án az akkori nyugat-német nagykövet Alexander Arnó a vasárnap, vagy nem tudom, vasárnap, az esti mise után várta Kozma atyát az Ugligeti templomban, és arra kérte, hogy a Máltai Szeretetszolgálat, ami akkor egy fél éve bejegyzett, nagyon fiatal szervezet volt még csak Magyarországon, hogy fogadja be a kelet-német menekülteket, és Imre atya erre igent mondott, és akkor a müncheni máltai szervezetek útnak indították a tábori sátrakkal, ágyakkal, konyhával, mindenféle felszereléssel megpakolt kamionokat, azok az éjszaka folyamán idejöttek, és augusztus 14-én az Ugligeti templom kertjében 90 darab nagy sátrat felállítottak, és az első kelet-németek számára megnyílt a tábor, és ezzel az akkori Európa legnagyobb humanitárius akciója indult, mert 3 hónap alatt 48.600 kelet-német menekült kért és kapott valamilyen segítséget, akkor már nem csak a Máltai Szeretetszolgálattól, mert az első tábor megnyitása után több szervezet is bekapcsolódott az ellátásba, de az első szeretetszolgálat nyitotta meg, és ezzel példát mutatott a többieknek, és hát elmúlt Lárakor még az ő nevére is kell, hogy emlékezz. Utóbb azt mondta, hogy a berlini falból az Ugligeti templomnál vették ki az első téglát, jelképesen ugye a kelet-német menekültek befogadásával. Mert ezzel mint egy legalizálta a szeretetszolgálat az ő itt tartózkodásukat, tehát mégis egy szervezett formába került az ő itt létük. Nem a parkokban aludtak, nem a bokrok alatt éjszakáztak, nem közterületen, hanem vagy befogadó családokhoz kerültek, vagy valamelyik táborba. Még a Csillebérci úttörőtábor is megnyitott néhány nappal később, és még oda is szállásoltak el menekülteket egyébként. Tehát nem csak a Máltai Szeretetszolgálat gondoskodott minden 48.000 emberről, de egy nagy részükről viszont igen.
És Tamás, most a máltaiak nagyon sokféle területen Magyarországon belül tevékenykednek. Tudom, hogy már más földrészeken is, tehát hogy ki léptek innen. Mit jelent a menekültekkel való foglalkozás most a ti számotokra? Mi az, amit fel tud vállalni ez a szervezet?
Hát a menekültek megsegítése gyakorlatilag ide mondhatjuk nyugodtan, hogy az első pillanattól része a Máltai Szeretetszolgálat küldetésének, és ma is rengeteg feladatot ad nekünk. De a fő feladat, tehát a hangsúlyok kicsit talán áthelyeződtek. Tehát ma már nem feltétlenül a fizikai feltételek megteremtése jelenti a legnagyobb kihívást, tehát hogy szállásról, épületről, ágyakról, étkezésről gondoskodni a menekültek számára. Ez is egyébként komoly logisztikai kihívásokat támaszt, meg nagyon sok feladattal jár. De igazából ma már nem csak erről szól a menekülteknek a befogadása, hanem sokkal fontosabb kérdés az, hogy ők ténylegesen meg tudnak-e érkezni, legalábbis azok, akik hosszú távon mondjuk Magyarországon képzelik el a jövőjüket, és nem szeretnének már innen tovább menni, hogy ők hogyan érkeznek meg ide hozzánk, be tudnak-e illeszkedni, lesz-e valódi integráció. Az a nagy kérdés, hogy magukkal hoznak egy darabot abból a világból, ami elől elmenekültek, és hogyha tömegesen megtelepszenek egy helyen, akkor ott, mint a nyugati országokban tapasztalató nógózónák alakulnak ki nálunk is, tehát hogy ők hozzák magukkal a saját világukat, vagy a miénkbe illeszkednek be, elfogadják az itteni szabályokat, az itteni közeget, és lesznek ugyanolyan, élnek ugyanolyan életet, mint egy átlagos magyar család, és ennek gazdasági vonatkozása sem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy a menekültek, akik megérkeznek hozzánk, meddig szorulnak segítségre, akár életük végéig másoknak tehát valamilyen kapott ellátásra kell, hogy berendezkedjenek, vagy pedig értékteremtő munkát végző és adott esetben adófizető polgárokká tudnak válni ők is, és nem elvesznek, hanem hozzátesznek az itt létükkel.
Tehát bőven
ezek nagyon bonyolult kérdések.
Igen, bőven akad ma is akkor, hogy aktuális feladata ebben a befogadásban.
Így van, de ennek egy kulcskérdése ma már az integráció. Tehát nyilván kell szálláshelyet biztosítani, kell étkezést, kell segítséget adni, különösen a háború elől. Mert mindenki, aki valamiért elmenekül, tehát ezek ugye minden esetben kényszerhelyzetek, és nagyon, nagyon komoly szükség van.
Hát vagy valami természeti katasztrófa kapcsán is lehetséges ilyen, igen.
Így van. A nagy kérdés viszont az, hogy akik már nem akarnak máshova menni, hanem úgy érkeznek Magyarországra, hogy ide, és hát ugye vannak itt ukrajnai családjaink, latin-amerikai családjaink, üldözött pakisztáni keresztények néhányan, és az utóbbi hónapokban a hegyi Karabakhból elmenekült örmény családok is vannak néhányan, akik a máltai szeretett szolgált vendégszeretetét élvezik, és egy integrációs programban vesznek részt, aminek pont ez a célja, hogy magyarul tanítjuk őket, segítünk a gyerekek iskolai, óvodai beilleszkedésében, a szülőknek munkát keresni, a magukkal hozott diplomát vagy szakmai oklevelet honosítani, és mindent úgy megadni nekik, minden támogatást, hogy olyan életet élhessenek itt nálunk, mint egy átlagos magyar család, és egyek legyenek közülünk.
Na hát nagyon szépen köszönöm. Nyilván még számtalan momentuma vagy részlete van ennek a kérdésnek, hogy ott az illető országában milyen, itt többször egy kolléganőtök nekünk az afrikai nyomornegyedeken végzett munkáról beszélt nagyon izgalmasan, és ezeket a történeteket, vagy ezeket a szakmai folyamatokat is már megérintettük. De most minden esetre egy napnak, az augusztus 14-ének a befogadás napjaként való megemlékezéséről beszéltünk. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Az elmúlt percekben Romhányi Tamás volt a vendégünk a Máltai Szeretett Szolgálattól. Szervusz, Tamás!
Szervusz, köszönöm szépen!
Restauratív konfliktus kezelés tréning lesz augusztus 29 és 30-a között. Erről beszélgetünk a következő percekben Kovács Anna Máriával, az egyik szervezővel. Péter Feri is itt van velünk, én pedig Tudok Dávid vagyok. Szia, Anna Mari!
Szia! Sziasztok! Üdv a hallgatóknak is!
Én a felvezetőben megpróbáltam ezeket a szavakat magyarról magyarra fordítani, de hogyha megtennéd, hogy röviden összefoglalod, miről van szó, biztosan jobban járnak a hallgatók, mint az én esetlenkedésemmel.
Rendben, mondom is. Igazából a restauratív igazságosság, vagy helyreállító igazságosság, vagy másképpen akár a jóvátétellel foglalkozó konfliktuskezelés, ezek olyan kifejezések, olyan szavak, amik arra a módszerre vonatkoznak, ahol nem ha valamilyen kár történt, és van egy sértett fél, vagy valaki, aki valamit elkövetett a sértett fél ellen, akkor nem a büntetés irányában próbáljuk orvosolni, vagy beszélni arról, ami történt. Ez sokszor egyébként akár egy jogi útra terelődött esetről is szólhat, hanem egy olyan körről, módszerről, megbeszélési módról, ahol a kár helyre állításán egy jóvátételen dolgozunk. Igazából erről szól ez a képzés. Magyarországon is neves képviselői vannak ennek a módszernek, de most amerikai trénereket látunk vendégül, hogy erről tartsanak egy képzést nekünk. Meséljek még a...
Igen, de azt még elmondhatnád, hogy a többes szám első személy az kit takar, tehát ki az a nekünk?
Igazából a hazai civil szervezet képviselőknek, szociális szakembereknek tartják a képzést, az Esélylabor Egyesület berkein belül látjuk vendégül a River Phoenix Center for Peace Building elnevezésű szervezet trénereit. Az Esélylaborban több mindennel foglalkozunk, de az egyik az, hogy olyan szakmai fejlesztő lehetőségeket hozzunk hazai szociális civil szervezetben dolgozó, vagy különböző közösségi területen dolgozó szakembereknek, ami hasznos fejlesztő lehet, és ez a képzés most ebbe a lábba illeszkedik, ez a kalap alá tartozik.
Te vagy valaki az ismeretségi körödből dolgozott már ilyen módszerrel, tudnám mondani egy-egy megnyugtató példát arra, amikor működik ez a módszer?
Igen, igen. Tudok példát mondani, én is dolgoztam ilyennel, de nagyon sok iskolai esetben alkalmazzák, vagy célszerű, ha megpróbálják ezt a módszert is választani. Iskolai közösségekben elkövetett, vagy létrejövő konfliktusokra ez egy nagyon-nagyon jó módszer, de nem csak a gyerekközösségben, de akár a tanár és egy gyerek, vagy egy gyerekközösség közti úgymond alternatív mediálásra is nagyon alkalmas. De gyerekvédelmi intézményekben is lehet ilyen módszerrel dolgozni, illetve a közösségfejlesztésben, tehát közösségi, lakossági konfliktusokban is lehet olyan kör tartani, ahol az a cél, hogy valamilyen jóvátétel vagy feloldás, megbeszélés történjen. Ezt már tényleg régóta használják itthon is.
Közben csak, hogy egy ilyen gyakorlat, vagy majdnem gyakorlati példát mondjak, egy nagy városrészi lakótelepi városmegújító programban terveztük be ezt a programot, végül nem realizálódott, csak az előkészítésig jutottunk. Szomszédság szelídítő programnak neveztük. Újpalotán egy lakónegyedben lakókat szerettünk volna fölkészíteni arra, hogy ezt a kölcsönös együttműködésre építő és a bizalom helyreállítását, ezek, amiket te is mondtál, segítő folyamatot elindítsuk, és valamilyen módon kiképezzünk jó néhány embert, akik aztán majd lépcsőházanként, hiszen a leggyakoribb a együttélési konfliktus ott ezeken a helyeken, hogy ezeket segítsenek elsimítani, de úgy, hogy ne legyen egy győztes, meg egy vesztes, hanem hát, amit mondtál. De mondtad még az iskolát, abban egy kicsit én hadd kérdezem, nem kételkedve, csak hogy ugye itt a hatalombeli különbségnek a megszüntetése, ha jól emlékszem, ennek egy ilyen fontos célja, de az iskola az eleve sugallja, hogy ott a tanárnak más a hatalmi helyzete, mint a tanulóknak, szóval mekkora a szansza, az esélye ennek, hogy ez felszámolható, ha van ezügyben valami tapasztalatod?
Ezt jól látod, ez egy nehéz, úgyis egy igazi kihívás az ilyen iskolai konfliktusoknál, hogy tényleg egy olyan támogatókört létrehozni, ahol mindegyik fél megvan úgy erősítve, hogy úgymond, vagy kvázi egyenrangúan tudjon az adott esetről, vagy a viszonyokról úgy beszélgetni, hogy ne rendeződjenek vissza ezek a hatalmi helyzetek. Ez nem egy könnyű feladat. De az a célja ezeknek a köröknek, hogy a facilitátorok, a külső facilitátorok segítségével minél kiegyenlítettebben lehessen ezt megbeszélni. De talán az elmondható, hogy nagyon, nagyon sok esetben, ha történik egy konfliktus, vagy akár egy súlyosabb kihágás, akkor gyerekek esetében akár a fegyelmi eljárások felé terelődik a megoldás, úgymond, de hogy nagyon sok esetben lehetne még ezekkel a restauratív eszközökkel is békítést elérni, és akkor igazából az iskolai konfliktusok talán hát hosszabb távon azért jobb helyzetben lennének. Tehát mindenképp érdemes ezen dolgozni, és még csak annyit akartam hozzátenni, hogy az iskolai szociális segítők egy nagyon jó szakemberi csoport, akik egyébként ezzel az eszközzel is tudnak dolgozni, de ugye erre igazából az egész iskolának úgymond önkéntesen is nyitottnak kell lenni, ha ilyet próbálnak. alkalmazni.
Bennem is hasonló dolog merült fel, míg egy büntetés egy pontszerű megoldása, vagy éppen nem megoldása egy-egy helyzetnek. Ez a módszer talán alkalmas arra is, hogy hosszabb távon megelőzzük a következő konfliktusokat. Jó gondolom?
Igen, mert azért nagyon sok sérelem esetében az adott közösség is elszenvedője az esetnek, és egy ilyen körben egy osztályközösség, egy kisebb csoport is valamennyire jelen van, akár több gyerek is, és az ilyen helyzetek azért nagyon erősen hatnak akár a kevésbé aktív hallgatóságra, akik mondjuk támogatónként, egy-egy megszólalóként vannak jelen, és azért ez tanulható, egy ilyen folyamatban részt venni hat a részvevőkre, tehát ez úgy tovább szivároghat más helyzetek.